Isten igéjére figyeljünk, amint megvan írva Jakab apostolnak a levelében, a harmadik résznek 13-tól 18-ig terjedő verseiben eképpen. Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irigység és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességben munkálkodnak. Kegyelmnek Ura áldja és szentelje meg az ő üzenetét a mi szívünkben. Jöjjetek ezért, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, milyen jó, hogy van hova járnunk, téged hallgatni. Milyen jó, hogy van egy olyan otthonunk, ahol a lelkek egymással és te veled találkozhatnak. És milyen jó, hogy mindenikünk külön-külön személy szerint a te gyermeked lehet. Még azok is, akik talán nem is ismernek, akik nem tudják, hogy a te lelked által annyi minden jó adomány jöhet a mi számunkra. Sokan vannak, vagyunk, akik tudjuk, hogy tőled jön a vigasztaló üzenet, tőled jön az erősítő, bátorító szó, tőled jön az, hogy együtt örvendhessünk egymásnak és a te ajándékaidnak. Köszönjük, hogy az adventi időszakot úgy élhetjük meg, mint azok a gyermekek, akik várva várják mindig az ajándékokat, és tudják, hogy akik adják, azok őket szeretik. Kérünk, hogy ma is a te üzeneted legyen itt a középpontban. Áld és szenteld meg azoknak szívét, gondolatát, akik rád figyelnek. Engedd, hogy gyümölcsöt teremhessünk a te dicsőségedre. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készüljünk. A 215. énekünknek a harmadik és negyedik versét énekelve. 215. énekünk harmadik és negyedik versét énekeljük. Előtte mondom, hogy itt elől nagyon sok hely van. Lehet előre fáradni és helyet foglalni. Ím előtted állok, ím előtted állok, ajtód előtt zörgetek. az előbb felvasott igerészből, Jakab apostolnak a leveléből olvasom újra az egyik verset, a 17. verset a harmadik részből. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Eddig a mai igénk. Az aktualitását az adja a mai napnak többek között, hogy az apró gyermekek, azok készültek erre a mai napra, és nekem ma reggel az egyik kis 4 esztendős vagy 3,5 éves gyerek azt mondta, hogy ahhoz, hogy ő kapjon valamit, ki kellett takarítsa a cipőjét. Ezzel a gyermeki lelkülettel, amikor az ember találkozik, akkor úgy gondolja, hogy a felnőtteknek is van valamiféle ilyen naív, de jól megfogalmazható, vagy körüljárható várakozása akkor, amikor az adventet éri. Nekünk lehet, hogy most lelkileg kellene valamit kitisztítani, rendbe tenni, kitenni az ablakba egy imádságos gondolattal, hogy Uram, gyere és töltsd meg a kiüresedett életemet, az elpiszkolódott, tegyük idézőjelbe, cipőmet, hozd rendbe azokat a dolgokat, amiket én egész esztendőben elrontottam, adj olyan biztatást, reménységet, lehetőséget, amivel én tudok élni és tudok ünnepelni. Lehet, hogy ezeket mi nem fogalmaztuk meg így, de azért a lelkünk mélyén biztos, hogy az adventi időszaknak van egy ilyen várakozás, ahol az ember arra gondol, hogy hát ha holnaptól valami jobb lesz. Hát ha ennek az ünnepnek lesz olyan varázsa, amely úgy tölti be a lelkemet, ahogy eddig egyetlen karácsony sem tudta betölteni. Hát ha az Isten végre megszán, és a sok-sok imádságomból valamit teljesíteni fog azok közül, hiszen az életem így szegényebb, és bizony nagyon sokszor bénább is tud lenni. És az Isten küldi az ő maga üzenetét. Azzal kezdi, hogy egyszer önmagunkra nézzünk, önmagunkban vizsgálódjunk, és nézzük meg, hogy tényleg van-e valamiféle várakozás, van valamiféle reménykedés ebben az időszakban, ami az életünket megérinti, vagy megérintette. Azzal kezdi az apostol, hogy felteszi a nagy kérdést, kicsoda közületek bölcs és okos. Ilyenkor legszívesebben azt mondanám, hogy akkor tegyük fel ezt a kérdést úgy, hogy aki azt hiszi magáról, hogy bölcs és okos, az nyújtsa fel a kezét, és mondja el, hogy ez alatt ő mit ért, és miben bölcs, és miben okos. Nem tesszük meg, félnénk is, és lehet, hogy nem is igazán tennénk azt, amit a mozdulataink kifejeznének. Így aztán marad a vizsgálódás. Általában a bölcsesség az mindig valami olyan dolog, ami akkor kell, amikor nagy ívű dolgokat, vagy nagy problémákat kell megoldani, és nincs hozzá kellő képességünk. Ha a szülőket kérdezném, hogy a gyermekeiket hogy nevelik, akkor azt mondanák, hogy nem sok bölcsességgel, hiszen a gyerek nagyon sokszor olyan kérdéseket is felvet, amire nem tudunk felelni. És amikor eljutnak egy olyan időszakhoz a gyerekeink, amikor úgy látjuk, hogy nagyobb bölcsességgel kellene őket igazgatni, tanítani, irányítani, akkor kiderül, hogy ez a bölcsesség belőlünk javarészt hiányzik. De ugyanígy jöhetnek azok, akik a társukat keresik, és azt kérdezik akár tőlem, akár egymástól, akár önmaguktól, hogy vajon miféle bölcsességgel tudnám én meghatározni, hogy ki legyen a jövendőbe a párom. Ki legyen az, akivel le tudnám élni az életemet, ki legyen az, akire rá tudnám bízni a mindennapomat és a gyermekeimnek a jövendőjét is. Nos, ezekre a kérdésekre, amikor keresjük a választ, akkor általában akkor valljuk be azt, hogy hiányos a mi bölcsességünk és a mi okosságunk. Azt mondja az apostol, hogy mutassa meg mindenki az ő jó életéből az ő cselekedeteit, és a bölcsességnek szelídségével tegye ezt. Igen ám, de ez a jó élet, amelyről beszél az ige, az abban a korban, amikor Jakab apostol élt, akkor sem volt teljes, és ma sem az. A héten minden este Isten tiszteletünk volt, adventi sorozat, teológus hallgatók tartották az ige hirdetés szolgálatát, és ezek egyik másik estén elő is jött az, hogy milyen világban élünk, ahol az embereknek a mindennapjait állandó megrázkodtatás veszi körül, hol itt robban valami, hol amott, hol itt lőnek le egy repülőt, hol máshol gyilkolnak meg embereket, és ezek a névtelen, számunkra ismeretlen emberek sokasága kíséri ezt az adventi időszakot is. Lehetnek itten nagy politikai összegyűlések, gyülekezések, elhatározások, vajudások, mögötte mégiscsak az van, hogy az ember írtja a másik embert, és valahol az egész világ, mintha kifordult volna a sarkából. Tehát nem a jó életre gondolunk akkor, amikor adventet ünneplünk, hanem inkább azt a részét nézzük az életünknek és a környezetünknek, ahol nagyon elkél a segítség. És hát, amikor összeteszi az ember a kezét, hogy éppen kitárja, és azt mondja, hogy lám-lám, senki nem tud semmi biztosat, nem tud senki olyan segítséget biztosítani számunkra, amivel lehet élni is, és ami jó is. Nagyon sokszor úgy érzem, mi hívő, hitvalló emberek is egy kicsit olyan reménytelenséggel tekintünk a jövendő felé, mint hogyha ennek a világnak nem lenne ura, nem lenne teremtője, nem lenne fenntartója, aki azért igazgatja a dolgainkat. Azért a nagy világ mindenségbe, ha úgy bele helyezzük a magunk parányi porszemnyi életét, akkor bizony nagyon nagy dolognak kell tartanunk azt, hogy az Isten erre a porszemnyi életre vigyáz. Hogy mi imádkozhatunk, hogy a beteg ember kérhet gyógyulást. A gyászoló kérheti azt, hogy az Isten vigasztalja, simogassa meg az ő sebes életét. Akinek öröme van, az hálaadással mehet az Isten elé, és mondhatja azt, hogy milyen jó Uram, hogy te engem megszabadítottál dolgoktól, ajándékot adtál nekünk. Ezek mögött mindig ott kell legyen az a sokszor olyan személytelenné váló Isten, aki mégiscsak ott van a lelkünk mélyén, még ott is, ahol nem is rágondolunk, hanem csak elsóhajtjuk, vagy elkiáltjuk magunkat, hogy jaj, Istenem! És emögé oda látja az Isten mindazt a jót, vagy mindazt a rosszat, ami az életünknek része, és abból akar ő valamit kihozni. Tehát azt mondja az apostol, hogy a mi bölcsességünk az tele van szemfényvesztéssel. Keserű irigység van benne, civódás van benne, és bizony az igazság ellen teszünk, és mégis azt hiszük, hogy ez a mi igazságunk. Az adventi időszaknak az egyik mindig visszatérő gondolat, vonulata az, hogy mi földi életünknek a keretei között valamiféle ünnepre való készülést akarunk nap mint nap előkészíteni. Ebben a készülésben benne van az, hogy kikre kell gondolni, amikor összeszedjük az ajándékainkat. Kikre kell gondolni akkor, amikor leülünk az ünnepi asztalhoz. Kik fognak hiányozni, vagy kik lesznek ott, és azokkal milyen viszonyt kell kialakítani, hogy ott ne civakodás, ne irigykedés, hanem békesség és öröm legyen. Ezt mindenki a saját maga élete területén próbálja megrajzolni, elképzelni, és lehet, hogy mögötte ott is van a szándék is, aztán a kérdés az, hogy ebből mi tud megvalósulni. És ezek a nagyon személyre szabott gondolatok, ezek mindenkinek ott vannak az életébe, mindenikünknek ott van. Nem tudunk átlépni rajta, hogy úgy jussunk el egy karácsonyi ünnephez, hogy ne legyen benne az, hogy valaki, aki a tavaly ott volt, az idén nincs ott. hogy ne legyen ott az, hogy hol van az én gyermekem, aki ki tudja külföldön, hol van, és nem tudott hazajönni. Vagy ne legyen az, hogy a tavalyi esztendőben még minden a helyén volt az életemben, most minden összekuszálódott. Rengeteg problémát tudunk mi összegyűjteni, és mint egy nagy zsákot odamutatni az Isten felé, hogy látod, Uram, ez vagyok én, ezek a gondolataim, és ebből valahogy próbálj engem kiszedni, vagy valamit változtatni. És akkor azt mondja az apostol, nyilván ő ezt már megtapasztalhatta, hogy de van egy olyan bölcsesség, amely felülről való bölcsesség, amelyet nem az emberek találtak ki, amelyre nem azt mondom, hogy azért jó, mert én mondom, vagy én csinálom, hanem valami olyan Istentől kapott ajándék, aminek a, nem a megfogalmazása, hanem a megélése, az egy reális valóság. Itt van a mi nagy bajunk és buktatunk, hogy mi nem hisszük el, hogy az Isten képes arra, hogy felülről nekünk bölcsességet adjon. Hogy amikor meg akarunk szólalni, akkor ne azt mondjuk el, amit mi szeretnénk, hanem azt mondjuk el, amit ő akar mondani. Ez nem mindig kedves. Lehet, hogy nagyon sokszor, amikor az ő bölcsességét, hadd mondjam így, ránk akarja erőszakolni, akkor mi azt mondjuk, hogy nekünk nem ebből kell, nekünk egy másik fajta bölcsességből kell, amivel jobban érezzük itt a földi életünket. És hol van aztán a végkicsengés, amely a felülről való bölcsességnek az igazi nagy ajándéka, hogy neked nem csak ez a földi életed van, és nem a temetővel végződik az élet, és nem a születéssel kezdődik az élet, hanem az Istennek abban a nagy tervébe bele van illesztve az, hogy te most itt lehetsz, te a világon vagy, és hogy menetelsz egy olyan időszak felé, amelynek azt mondjuk, hogy örökké valóság a célja. Ne hagyjuk ki ezt. A felülről való bölcsesség mindig arról szól, hogy Uram, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ezt Jézustól tanultuk. És amikor ezt tesszük, akkor mindaz, ami velünk történik, ami történés az életünkben, azt a mi hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. úgy fogalmazta meg, hogy semmi sem történhet az Atya akarata nélkül. El tudjuk mi ezt fogadni annak dacára, hogy szinte naponként, vagy lehet, hogy éppen naponként azt mondjuk az Úr imádságában, hogy legyen meg a te akaratod. A felülről való bölcsességnek megvannak a velejárói, a jellemzői, azok a dolgok, amelyekről fel lehet ismerni, hogy ez felülről való bölcsesség. Először is tiszta, aztán békeszerető, aztán méltányos, engedelmes, gyönyörű szavak, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes. Nos, amikor megvizsgálod az életedet, vagy én vizsgálom a magamét, akkor kiderül, hogy lehet, hogy az egyikből van, de nincs a másikból. Hogy bizony az engedelmesség, vagy a tisztaság, vagy a méltányosság, vagy a békeszerető életforma, az nem mindig a miénk. Lehet, hogy legegyszerűbben rákennénk másokra. Te vagy az oka, a másik az oka. Valaki olyan az oka, aki az én életemet nem tudja igazán úgy értékelni és látni, mint amilyen. Nem kételkedő és nem képmutató. Egy kicsit rászeretném a kételkedésre figyelmeztetni a testvéreket, hiszen a karácsony elfogadásának nem a kételkedés, hanem az elfogadás igazán a lényege. Ha én úgy indulok az ünnep felé, hogy abba csak a földi körítés van meg, és nincs benne az, akiért Isten ezt az egészet tette, akkor az egy üres, lehet csillogó karácsony, ami elmúlik, és semmilyen áldást nem hoz, vagy nem hozott az életemre nézve. Gyümölcsökkel teljes. Valami olyan kell történjen, aminek a látszatát aztán a 2016-os esztendőben is, és talán egész évnek minden napján is meg lehet tapasztalni, vagy meg lehet élni. Egy nagyon aranyos kis írást találtam, amit szeretnék a testvéreknek felolvasni, és mondani hozzá két mondatot. Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betért egy teljesen új üzletbe, és legnagyobb meglepetésére Istent találta a pult mögött. Mit árulsz? Kérdezte. Mindent, amit a szíved kíván, válaszolta Isten. Alig mervén hinni a saját fülének, az asszony elhatározta, hogy a lehető legjobb dolgot fogja kérni, amit emberi lény csak kívánhat. Lelki békét, szeretetet, boldogságot, bölcsességet és félelemtől való szabadságot akarok, mondta. Majd kis idő múlva még hozzátette, nem csak magamnak, hanem minden embernek a földön. Isten mosolygott. Kedvesem, azt hiszem, félreértettél, mondta. Mi nem gyümölcsöt árulunk itt, csak magukat. Amikor először elolvastam, akkor úgy nem is tűnt fel annyira, aztán később rájöttem, hogy az Isten mennyi mindent bízott ránk. Magukat. Azt a magot el kell vetni. Azt a magot kell öntözni. Azt ápolni. Arra vigyázni. És a végén hozza a gyümölcsöt. A mi problémánk általában mindig az, hogy mi gyümölcsöt várunk az Istentől. Kész dolgokat. Az Isten pedig azt mondja, hogy dolgozz meg érte, adom a magot. Emlékszünk a magvető példázatára. Milyen csodálatosan elmondja az Isten, hogy sokféle helyre hull az a mag, de csak a jó földbe lesz termés igazán. Kell a gazda, kell az, aki naponként hozzá tud ahhoz a maghoz valamiképpen érni, és felnövekvő gyümölcstermésre kész jó cselekedeteket tud előidézni, vagy előhozni. Nekem nagyon tetszett ez a kis történet, nagyon naív és ártatlan gondolatok vannak benne, és mégis nagy igazságok. Igen, az Isten magvető adja azokat a magokat, amelyből számunkra a magunk erejéből, tudásából és fentről kapott bölcsességből tudunk gyümölcstermű életet hozni. Én kívánom, de hiszem is, hogy az Isten ebben az adventi időszakban tud gyümölcstermű életet kihozni a mi életünkből. Ezért most csendesedjünk el, és kérjük imádságba ezt tőle.